Kedves testvérek, kedves gyülekezet, áldást kívánok a délutánra, a közösségre. Egy olyan történet lesz ma előttünk, aminek ezt a szakaszát nagyon ritkán szokták igehirdetés alapjának választani. Inkább az előtte levő részt, azt is majd nagyjából el fogom mondani, csak annyit így előzetesen az olvasás előtt, hogy Jézus és a samáriai asszony beszélgetésének a története, egészen pontosan annak a végéből egy rész lesz ma az igénk. János evangélium a 4. rész, 31. versétől a 38. versig terjedő szakaszban találjuk az igét. Fennállva hallgassák meg a testvérek. Közben kérték őt, mármint Jézust, a tanítványai. Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én küldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Ámen. Adj új erőt, Urunk, ezt énekeltük, még a olvasás előtt. Ez nagyon sok élethelyzetben ismerős kívánság, hogy erőre van szükségünk. És sok tekintetben tudjuk is, hogy mi az erőforrás. Ma egy különleges erőforrást láthatunk Jézus példájából, ebből a mai történetből. Ahogy mondtam, egy kis előzményt mondok az eseményekről. Láthatunk majd ehhez egy képet. János evangéliumához készült egy térkép. Jézusnak az utazásait mutatja. Most jelen esetben ugye Judeából Galileába tart Jézus Krisztus, és itt ezen a helyen állt meg, és lesz mindjárt egy közelebbi képünk is. Itt úgy látjuk, hogy Szükhar, annak a településnek, városnak a neve, amit a Bibliánk úgy említ, hogy Sikár. Ott történtek ezek az események Jákob kutyánál. A beszélgetésben, ha valaki majd elolvassa János evangélium a 4. részét, a Garizim hegye, Gerizimnek van itt írva, ez olvasható lesz a történetben, erre utal a samáriai asszony, mint az Istennel való találkozás helyére. Tehát Jézusnak át kellett menni Samárián, és itt, ezen a helyen, ugye annyira nem tudunk ráközelíteni, hogy még a kutat is lássuk, de elhitszük, hogy Jákob kutya itt volt ezen a helyen, itt állt meg, itt történt ez a találkozás, és itt hangzott el ez a beszélgetés. Köszönöm szépen a képet. Mi történik ott? A úttól elfáradva, ha egy kis részletet még kiemelhetek, Jézus a kútnál leült. Tanítványok pedig bementek a közeli városba, nincs utalás rá, lehet, hogy épp ez a sikárváros, ahonnan az asszony is kijött a kúthoz. Azért mentek be, hogy ételt vegyenek. És Jézus ott vár, és addig, amíg várakozik, addig történik meg ez a beszélgetés, aminek eredményeképpen megtért maga az asszony. Az asszony beszédére még többen bent a városba, sőt a kíváncsiskodóként kiérkező emberek Jézus látva még inkább átélték a változás csodáját, behívták Jézust, és 2 napot még ott töltött, és ennek okán még többen megtértek abban a városban. Tulajdonképpen egy kis pihenésből, egy kis erőgyűjtésből rengeteg ember Istenhez jutott, Istenhez térhetett. Mi minden van ebben a történetben? Próbálok koncentrálni erre a szakaszra, amit felolvastunk, erre a 8 versre. Testvérek, nagyon elgondolkodtam, hogy miért így történt mindez, hogy Jézus leül a kútnál, tanítványok elmennek, és ő várakozik. Először mondjuk egy ilyen utalásból hadd épüljünk. Jézus az úttól elfáradva leült. Hát ilyen az ember Jézus, hogy ő is elfáradt. Vajon az apostolok nem? Hát ugyanazt az utat tették meg, ugyanannyit jártak, valószínűleg köztük voltak idősebbek, mint Jézus Krisztus, ők is elfáradtak. Jézus valahogy így döntött, hogy akkor ő most egy kicsit pihen. Tehát az elfáradás emberi jellemző, még a földi létet választó Jézus Krisztus is érezte, hogy mi az elfáradás. És egyébként a zsidók az Étlevél alapján nem csak azt kell Jézusra nézve látnunk ajándékként, ugye azt mondta, hogy ő is megkísértetett, ezért tud segíteni azoknak, akik kísértést élnek át, hanem ő is elfáradt, mondok egy analógiát, ezért tud segíteni azoknak, akik elfáradnak. Tudja, mit jelent az, és tudja a segítséget adni. De miért érdekes ez a megállás? Azon töprengtem, hogy mennek az apostolok ételért, és Jézushoz vissza kell hozni. Hát nem egyszerűbb lenne, ha jönne velünk? Tolmácsolhatnám az apostoli tanítványi gondolkodást, és akkor hamarabb ehetne. Hát ezt a kis utat már kibírhatná, és akkor hamarabb jutna ételhez. Miért ül le, miért várja meg, hogy bemenjünk, bevásároljunk, visszajöjjünk, és akkor majd csak azután fog enni. Az egyik magyarázat az lehet, de ezek mind feltételezések, mivel az írás nem ad erről semmilyen tudósítást, hogy nagy valószínűséggel ugye a város a közlekedési úttól kiesett. És Jézus pedig valószínű szerette volna folytatni az utat, és ő, mint a tanítványok mestere, egyébként így szólítják meg, mikor visszajön, úgy dönt, hogy hát most én ezt az utat megspórolom. Kérlek benneteket, hogy menjetek, vásároljatok, hozzátok ide, eszünk, és akkor megyünk tovább. Ez egy ilyen emberi logika, emberi magyarázat. Hogy ettől több is volt-e Jézus Krisztusnak a gondolataiban, nem tudom. Ha merészebb vagyok, akkor még egy olyan kérdést is feltehetek, hogy Jézus talán már tudta, hogy itt lesz egy találkozás? Jézus talán már átélhette azt, amit majd a visszatérő apostoloknak mondott, hogy az én atyám akaratát kell teljesítenem, aki engem küldött? Nem tudjuk megint csak, a Biblia alapján látjuk azt, hogy Jézus valamikor tudta, hogy mi következik, mi vár rá, milyen események jönnek, mi van az emberek gondolatában. Van, amikor meg azt látjuk, hogy nem, hanem kérdez is, hogy tájékozódjon. De a hitünkbe belefér ez is, hogy Jézus Krisztus akár már ezt tudatosan készítette elő. És nem csak ezt, hanem még a két napi ott tartózkodást is. Egy olyan településen, ahova a zsidó tanítványok nem igazán mentek aludni. Samária vidékén, egy Samária városba, egy samaritánus asszony házába lehetséges, hogy ő adott nekik szállást, akinek volt 5 férje, akivel meg most él, az most nem a férje, és így tovább. Tehát Jézus Krisztus valószínűleg nagyon nagy leckét is készített elő. És ahogy ezt így végig pörgettem, a saját hozzáállásomból jött egy tanúság, hogy miért kell az Jézus munkájában, Jézus tevékenységében mindig a logikát keresni. Tehát én kerestem a logikus magyarázatot, miért jó megállni, miért jó elküldeni az apostolokat, miért jó megvárni az ételt, és ez jutott eszembe, hogy miért kell mindig a logikát keresni, és akkor itt visszahelyeztem a figyelmemet az apostolokra, hogy vajon ők is, ha ezen gondolkodtak, hogy élték meg, hogy meg kell tenni valamit, ami nem logikus. Mert lehet, hogy ők is érezték, bemegyünk, kijövünk, jó, hát erre kell menni tovább, de miért nem jössz velünk, mester? Egyébként is milyen lehetett apostolként megélni azt, hogy Jézus nem jön velünk? Jézus nem lesz a közelünkben. Néhányszor ez előfordult. A kiküldetéskor előfordult, a viharos tengeren előfordult, hogy Jézus nem volt ott, csak megérkezik majd segíteni. Hozzáteszem, hogy ez ott lehetett, hisz Jézus a küldetésről beszél. A küldetés lehet nagy, hogy több napra elküldi őket kettessével, hirdessétek az evangéliumot, lehet egy pár órás, menjetek, vegyetek ételt, és hozzátok ide. Annyiféle küldetés van, testvérek, és mind logikus nekünk embereknek. Mind jól végigvezethető, mind jól megmagyarázható, mindegyik beleillik a mi elképzelésünkbe. És a történet nekem azt mondja, hogy nem. És a kérdés pedig az, hogy kész vagyok-e Jézus példáját követni, hogy megteszem azt is, ami nem logikus. Egy feltétel, ha teljesül, akkor érdemes, amit Jézus mondott. Ha annak akaratát követem vele, aki elküldött engem, akkor igen. Akkor is lehet logikátlan nekem, emberi lénynek. Akkor is egyébként, hogyha nem az ő küldetése. Meg lehetne játszani az esélyekkel, variációkkal, lehet, hogy nagyon logikusnak tűnik egy küldetés, de az nem az Úr akarata, nem az ő küldetése. Tovább vittem a történetet, megérkeznek a tanítványok, így érdekes váltás lehetett, ők megjönnek, az asszony megy, korsó is ott maradt, lehet, hogy egy csomó kérdés van bennük, azt elolvashatjuk az előző versekben, hogy csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt Jézus Krisztus. Ez leírja a korabeli zsidó férfiak gondolkodását, tehát köztéren nem álltak le csak úgy nőkkel beszélgetni a férfiak. Idegen származású, meg végképp nem. Tehát nagyon csodálatos krisztusi hozzáállás van ebben a történetben. De nem is ez a lényeg. Jönnek, és mennyire kibontakozik a szolgáló tanítvány igyekezete. Azt mondják Jézusnak, Mester, egyél. Ugye ez egy barátságos, tisztességes, udvarias kínálás, de több is van ebben. Mit szeretünk mi, ha elvégzünk valamilyen munkát, akkor annak milyen legyen? Eredménye. Tulajdonképpen a ételért távozó, meg visszaérkező tanítványok itt szeretnék látni az eredményt. Mester, elmentünk, bevásároltunk, itt az étel, egyél. Lássuk, milyen jó ízűen eszel, majd eszünk veled mi is. Ez is kicsit az emberi lélek mélyére vezet bennünket. Mi így látjuk, így mérjük. Elvégezzük, végére érünk, eredményt kérünk, eredményt várunk. És hát sajnos nem mindig kapunk. És azt Jézusnak a különös válasza is megmutatja nekünk. Van nekem eledelem, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok, amit ti nem ismertek. Döbbenetes lehetett ez. Végigjátszottam, rengeteg ilyen tanítványi reakció született meg, de hát ez mind feltételez. Akkor mi miért mentünk el? Miért küldtél el minket? Egynek hangot adnak, hát valaki hozott neki enni. Valaki mást is megbízott, hogy valaki járt erre, és tőle fogadta el. Nagyon nehéz lehetett ezt tanítványként hallani, mint hogyha benne lenne egy csalódás is az érzéseikben, akkor most mi hiába mentünk. Mi hiába tettük meg ezt az utat? Mivel biztatnánk mi az apostolokat? A ő lelkesedéssel kínáló hozzáállásuk és Jézusnak a hát valamilyen szinten elutasító válaszát hallva. Nem hiába való. Az, amit tettetek, lehet, hogy látszólag most így rövid távon eredménytelen, nem hozta azt, amit vártatok tőle, nem okozta azt az örömet, nem adta azt a kielégülést, nem munkált azt a jó érzést, amit vártatok, de nem hiába való. Jézus ugyan nem eszik, nem fogadja el, bár nem biztos, lehet, hogy csak azt mondta, hogy most nem kérek, de majd később fogyasztott. Meg kell tanulni, Én úgy érzem tanítványoknak és nekünk is, hogy több minden is történik, mint amit látunk, mint amit érzékelünk, meg amit hallunk. Tehát én hiszem, hogy Jézusnak ebben a válaszában van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok, ebben több is van, mint egy egyszerű tényközlés, hogy ne haragudjatok, van más forrásom is. És ez bontakozik ki. Ez nem azt jelenti, hogy mindig a sorok mögé kell nézni, kell egy gyanakvó hozzáállás, kell egy kutakodó lelkület, amikor Jézus beszél, én inkább úgy nevezném egy türelmes hozzáállás. Mert Jézusnak van egy mondata, az nem biztos, hogy csak annyit jelent, amit éppen hallunk. Mert ebből a küldetésben való megerősödés bontakozik ki, hogyha most előre szaladhatok. Hogy reagáltak az apostolok Jézusnak a válaszára? Ez is nagyon tanúságos. Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Hogy láttuk az igében, hogy olvastuk? A tanítványok erre egymást kérdezgették. Valaki talán hozott neki enni. Elbizonytalanodnak, tanácstalanná válnak, kérdéseik születnek, és kihez fordulnak a kérdésükkel? Egymáshoz. Ki tudna leginkább válaszolni a kérdésre? Tessék? Jézus. Megint egy emberi jellemző, amire itt felfigyelhetünk. Bizonytalanság születik. Bennük, tanítványokban, bennünk, nagyon sok tekintetben. Kihez fordulunk kérdéssel? Kivel osztjuk meg a dilemmánkat? Mindig a legérintettebb, legkompetensebb, ugye így szokták ezt mondani, személlyel, aki a legpontosabban tud válaszolni? Sajnos nem. Én nem tudom, hogy miért nem mertek kérdezni. Egyébként az evangéliumokban ez többször előfordul, nem számoltam még meg, itt is egyébként az előző részekben, hogy csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt, de nem kérdeztek tőle semmit. Máskor is vannak ilyen beszámolók, hogy Jézus tesz valamit, Jézussal történik valami, az apostolok észreveszik, de nem kérdeztek tőle. Nem tudom, milyen lehetett átélni Jézussal a nap mint nap való közösséget, az ét nappallá tevő együttlétet. Mire jutottak a mesterrel kapcsolatban? Kérdésem van. Feltehetem neki? Mi hogy látjuk Jézust? Bármilyen kérdést fel lehet neki tenni? Igen. Miért nem tőle kérdezik meg az apostolok? Miért nem hozzáfordulnak? Mester, hozott neked valaki enni? Egymás közt kezdenek el tanakodni. És lehet, hogyha idejük lenne, akkor jönnének az ötletek, találgatások, feltételezések, és úgy szépen húznák egymást, magukat be az örvénybe, aztán még olyan elméleteket is össze tudnának rakni Jézus Krisztusról, aminek semmi köze a valósághoz. Megint nem tudok biztos választani, testvérek, hogy miért nem Jézustól kérdeznek, ők akkor ott. Egy feltételezés az, ami úgy gondolatként előjött bennem. Mi emberek olyanok vagyunk, testvérek, nagyon sokszor nem merjük bevállalni a bizonytalanságainkat. Valamit nem értek, valamit nem tudok, valami számomra érthetetlen. És ezt nem nagyon merjük megkérdezni, nem nagyon merjük kifejezni. Gondoljunk az iskolában, amikor a tanár megkérdezte, hogy van valakinek kérdése? És lehet, hogy lett volna egy csomó kérdésünk, de hát csak én tegyem fel a kezem. Úgy látszik, mindenki tudja. Most én járassam le magam a kérdésemmel. Testvérek, itt van egy nagyon nagy üzenet, vagy hát kérdésként fogalmazom meg megint. Kell-e szégyelnünk azt, ha valamit nem értünk? Ha valamit nem tudok még felfogni, ha valamit nem tudok összerakni, eseményeket, bizonytalanság van bennem. Nem. Tehát egyszerűen az emberi lényünkben van az, hogy nem tudhatunk mindent. Nem lehet soha tökéletes az ismeretünk, a tudásunk, semmiről. Tehát az beismerni, hogy ne haragudj, ezt nem értem, nem tudom, magyarázd el, mondd el, kérhették volna Jézustól, mit értezte ez alatt? Van, amikor egyébként bátran kérdeztek, Jézus, mondd már el nekünk ezt a példázatot. Mit jelent? Most viszont nem. Olyan, mintha lelepleződéstől félne az ember. A tájékozatlanság, a tudatlanság, a kevés ismeret lelepleződésétől. Nem kell ettől félni, testvérek. És ha most kapcsolati kérdésként közelítem meg, ha valakivel kapcsolatban, most Jézus szavaival kapcsolatban nem értünk valamit, kitől kérdezzük meg? Hát Jézustól. Hogyha a mi személyes kapcsolatainkban nem értünk valamit valakiről, valakitől elhangzott mondani, kitől kérdezzük meg? Hát aki mondta, akiről hallottam, aki valamit tett. Ő tud a legjobban válaszolni. És akkor Jézus érzékeli a dilemmát, érzékeli az egymás közötti kérdéseket, és akkor megválaszolja. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ez a válaszának az első része. Jézus már egyszer beszélt arról, hogy van egy különleges eledel. Az évekkel korábban lehetett, bár nem tudjuk pontosan ennek az időpontját, mikor van ez az esemény, de amikor ő a bemerítkezése után és a szolgálat kezdése előtt azt a 40 napot eltölti a pusztában, és a végén megjelenik a kígyó, ugye? És ott a sivatagban a kövekre utalva azt mondta, hogy itt vannak a kövek, változtasd, kenyérré hadd te vagy az Isten fia. És akkor Jézus akkor ott egy hatalmas felvilágosítást adott a mindenkor élő ember számára, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden beszédével. Tehát van egy nagyon fontos táplálékunk, az az Isten igéje. Most itt mond egy másikat. Mi a második táplálék? Annak akaratát teljesíteni, aki elküldött minket. Úgy látszik, Jézus számára ez volt a két erőforrás, most használom ezt a kifejezést az eledel helyett, a táplálék helyett. Mert miért eszünk? Hát, hogy erőt nyerjünk. Ez a mi erőforrásunk, energiaforrásunk. Ige és engedelmesség. Annak akaratát végrehajtani, aki elküldött engem. Testvérek, hatalmas hit kell ehhez, mind a kettőhöz. Talán az igében rejlő erőforrás tényét könnyebb elhinnünk. Azt is mondhatnánk, hogy kockázat nélkül kipróbálhatjuk. Ugye? Hát mi kockázat van abból, hogy olvasok egy kis igét, ha fáradt vagyok? Semmi. Na az engedelmesség már nem ilyen. Azt már nem biztos, hogy azt tudjuk mondani, hogy kockázat nélkül ki tudom próbálni, hogy végrehajtom azt az akaratot, azt a kérést, azt a küldetést, ami most bennem motoszkál. Az már sokkal kockázatosabb. És hatalmas hitlépésnek kell mögötte lenni. Persze meggyőződésnek is, de ugye a hitben ott van a meggyőződés. Jézus ezzel a mondatával utalhat arra, hogy most itt az engem elküldő mennyei atya akaratát hajtottam végre. A pihenéssel, a kút mellett való leüléssel, az asszonnyal való szóbeelegyedéssel, a neki feltett kérdéseimmel, a belőle kifakadó indulatok kezelésével, és így tovább. Én most az engem küldő mennyei atyám akaratát hajtottam végre. És feltettem megint a kérdést, lehet, hogy van, akinek ez nem kérdés, bennem ott van, hogy tisztán látta ezt maga előtt Jézus? Jönni fog az asszony, ide fog jönni, itt lesz mellettem, vizet fogok kérni, ezt fogja válaszolni. Tehát Jézus előtt ez így, nem tudom. Mivel ő megüresítette magát és szolgai formát vett fel, nem biztos, hogy látta az előtte lévő 33 év minden pillanatát. Sőt, azt gondolom, hogy isteni védelem lehetett, hogy nem látta. És akkor ebből tanulhatunk valamit, hogy a mi elküldő Istenünk akarata, amit teljesítenünk kell, nem biztos, hogy egy tökéletes forgatókönyvként leírható eseménysorozat egészében áll előttünk. Csak egyszerűen annyi, hogy most itt meg kell állni. Miért? Nem tudom. Most itt várni kell. Miért? Nem tudom. De sokkal logikusabb jönni és hamarabb enni. Nem. Miért? Nem tudom. Most ez van bennem. És kibontakozik belőle egy hatalmas csoda sikárban. Több ember megtérése. És ha Jézusra ez nem is volt jellemző, tehát valaki ezt nem tudja elhinni, hogy Jézus ilyen lépésekkel ment előre az atya akaratának a teljesítésében, mi viszont így vagyunk. Én biztosan, testvérek. Tehát nem mindig, nagyon sok esetben nem látom előre, pedig annyira szeretnék Istentől ilyen tökéletes, tiszta, világos forgatókönyvet kapni. Évekre előre. És nincs. Nagyon sokszor nincs. Érzések vannak, benyomások vannak, megmagyarázhatatlan indítékok vannak. Ez az eledel. Annak akaratát végrehajtani, még hogy sok bizonytalanság is van, aki elküldött minket. Ha az eledel, testvérek, hogy végrehajtjuk annak akaratát, aki elküldött minket, minek minősül, ha olyan dolgokat teszünk, ami nem az ő akarata? Érthető a kérdés? Keményen dolgozok, de az nem az engem küldő Isten akarata. Eledel? Táplálék? Erőforrás? Gyümölcsöző tevékenység? Nem biztos. Hogy mondod, Józsi? Igen, még nem is ezt a részét nézem, mert ez egy jó szándékú törekvés, de csak abból az egy nézőpontból, hogy lesz belőle megerősödés, mint egy eledelként magamhoz vett forrás, vagy nem? Nem biztos. Most ez az igény nagyon elgondolkodtatott, testvérek. Ha annak akaratát cselekszem, aki elküldött, az eledel. Ha nem annak az akarataként hajtok végre feladatokat, aki elküldött, az lehet, hogy egy kimerítő teher. És eszembe jutott Jézusnak a gondolata, gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én megnyugtatlak benneteket, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos lehet, hogy vegyétek magatokra, ugye, az én igámat, mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Nem ugyanazokat a szavakat használja, de érezzük benne ugyanazt, minket Jézus küld. Őt az atya küldte. Ha ő az atya akaratát végrehajtotta, ő abban felüdült. Ha mi a Jézus Krisztus igáját és terhét húzzuk, akkor ugyanezt éljük át. Ha nem, kimerítő, fárasztó gürcölés. És még abból a szempontból is végig gondoltam, hogy akár Istenem, ebben lehet egy ilyen utólagos értékelést is gyakorolni? Én valamit végzek, és mélységesen belefáradok. Az lehet, hogy nem a te akaratod. Ha én abban nem üdülök fel, ha én abban nem erősödök meg, akkor az lehet, hogy nem a te küldetésed. Ezt majd Isten adja meg válasznak mindenki, vagy válaszként mindenkinek. Ha ezt feltesszük. De ebből a történetből, testvérek, én ezt láttam. Annak akaratát végrehajtjuk, aki küldött, az egy gyönyörűséges teherhúzás és megerősítő is lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fárad el benne az ember. Beszúrok egy kérdést. Van fáradtság és fáradtság között különbség? Ugye? Tudjuk mi az, hogy jó leső fáradtság, meg kimerítő fáradtság, felemésztő fáradtság, halálos fáradtság. És az egész történet teljességét nézve, testvérek, Jézus abban erősödött meg, így az ő küldetését betöltve, hogy erősödhetett, feltételes módban mondom. Atyám, te mennyire szereted a samáriaiakat is? A lenézett társadalmi csoportot. Van, amikor ez ki is mondta, igaz, hogy egy kánaáni asszonnyal kapcsolatban, hogy nem küldettem, csak Izrael elveszett bárányaihoz. Mondhatta volna ennek az asszonynak is, vagy egyáltalán hagyja figyelmen kívül, és akkor gyorsan elmegy a vízmerítés után. És milyen csodálatos, hogy ez nem csak neki, és elsősorban nem neki, hanem a visszatérő apostoloknak egy hatalmas tanúság. A mi mesterünk egy samáriai asszonya, és ez neki az eledel, ez neki a megerősítő küldetés. Nem sokára jöttek ki a városból, az asszonyt követve, az ő szavára megtérők. Aztán marasztalták két napig. Igaz, hogy az ige csak azt mondja, hogy Jézus ott maradt két napig. Én elképzeltem, hogy hát az apostolok meg vártak a kútnál. Vagy bementek? Vagy ők is megszálltak két napra? Micsoda tanúság ez? Ezek szerint nem csak Péter volt Cornélius házába, aki elsőként átlépte a pogányok küszöbét. Hanem már ők is. Szépen lassan kapták az impulzusokat. Hogy a mindenható Istenünk az egész világot meg akarja váltani Jézus Krisztusban. És ugye fel lehet tenni a kérdést, ők is felteszik, na most akkor kinek kell szolgálni? Na most kinek a megmentéséért kell cselekedni? Na most kifelé van küldetésünk? Na most ki az, akit ránk bíztál, Istenünk, hogy mi mentsük meg, vagy a megmentéséért szolgáljunk? Lakhelyünkön, településünkön, városunkban. Ki az, akiért nekünk menni kell? Nagyon fontos kérdés, testvérek. Kifelé küldesz minket, Istenünk? Kifelé tudunk úgy szolgálni, hogy ez tényleg eledel számunkra, és téged dicsőít. És, nagyon elment az idő. Jézus ezután kibont egy kérdést, akkor ezt rövidre veszem, mert lehet, bár nagyon furcsának tűnik ez az aratás, vetés kérdése, együtt örül az arató a vetővel. Mit akar ezzel Jézus mondani? Leegyszerűsítem, és talán így még jobb is. Értsétek meg, ahogy én küldetésben vagyok, ti is úgy vagytok, és lesztek küldetésben. Ahogy én nekem az Isten akaratát kell keresnem, ugyanúgy nektek is. Ahogy számomra az Isten akaratát teljesítő szolgálat felüdítő, az lesz nektek is. Fogadjátok el, hogy a küldetés, a küldetés teljesítése, az is az én követésem. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsa mondat. Ugye én azt tapasztaltam, hogy néha így külön válik ez a tudatunkban. Jézus követés, meg a küldetés betöltése. Jézus követésében értünk egy ilyen mintakövetést, példakövetést, erkölcsi, szentségbeli, magatartásbeli hozzáigazodást, a küldetés meg feladatok végrehajtása, amik adódnak az életben. Küldetés is példakövetés, ahogy Jézus tette. Nem csak az elit, nem csak a kívánatos személyek, hanem tényleg akiket Isten elé vezetett, vagy akikhez ő közel kerülhetett. Arató és vető. Ki az, aki örül, történet szerint, Jézus szavai szerint, aki arat. Aki vet, az meg tele van bizonytalansággal, de reménységgel is. Lehet, hogy sírva vet, de majd vigadva arat. És azt mondja, még ezt az üzenetet hadd továbbítsam, együtt örül az arató a vetővel. Mi a lélekmentés szempontjából, testvérek, mik szeretnénk lenni? Vetők vagy aratók? Valaki a vetőt mondta, valaki az aratót, valaki a kettőt együtt szeretné. Hát mind a kettő lehetünk egyébként, és ebben a krisztusi kijelentésben ez a bátorítás, meg ez a bíztatás. Nem az a fontos, hogy melyiket csináljuk. Mert végül együtt fog örülni az arató és a vető. És ez igaz egy személyre nézve is, mert ha valaki megtér egy bizonyságtételre, egy igehirdetésre, akkor azt mondhatnánk, hogy na, ez a szolgáló volt az arató, learatta a gyümölcsöt. Na, de kivetette? Hát majd azt lehet, hogy a megtérő elmondja a bizonyságtételében, hogy kitől kapta az első impulzust. És össze kell vesznie az aratónak, meg a vetőnek? Valami versenyt kell csinálni belőle, nem maradhattál volna, ha én nem vetek. Hiába vetettél, ha én nem aratom le. Lehetne, ugye? Nem. Örüljetek együtt. Elvégezted a dolgodat? Nagyszerű. Örüljetek együtt. Mindegy, melyik fázisát végezzük ennek a küldetésnek. Lássuk benne az Isten dicsőségét, merítsük belőle az erőforrást, és csodáljuk az eredményét, az emberek megtérését. Ámen.